Kuliszta. Tények, titkok, történések. Az igazság pillére volt. Csodálatos fényforrás, mely örökre távozott a világból. A jó indulat megtestesítője, Dél-Afrika atya. Ezekkel a szavakkal emlékezett a világ Nelson Mandelára. De hogyan vált a szabadság prófétájává, az emberi elnyomás elleni harc és a faji egyenlőségért vívott mozgalom vezetőjévé? A mai kulisszában a dél-afrikai elnök legendás életútját a Magyar-Afrikai Társaság elnökével, Balogh Sándorral idézzük fel.
Aki a színfalak mögé néz, Pál Amanda.
Megtanultam, hogy a bátorság nem a félelem hiánya, hanem a felette aratott győzelem. Nem az a bátor ember, aki nem fél, hanem az, aki legyőzi azt. Mindig hihetetlennek tűnik, amíg meg nem teszed. Ezek most Nelson Mandela gondolatai voltak, melyek már életében akár szállóigévé is váltak, és sokan idézték őket. Arról nem is beszélve, hogy szobrokat is állítottak, neki díjakkal halmozták el. Az elmúlt évtizedekben a volt dél-afrikai elnök az egyik világ egyik legismertebb államférfia volt, és ezt az apartheid ellenes küzdelmeinek is köszönhette. Mi volt tulajdonképpen ez a rendszer?
Ugye az apartheid rendszer a valamikori gyarmatbirodalom része volt, és a feketék teljes szegregációját, elkülönítését tartalmazta, ha így fogalmazhatok. Gyakorlatilag egy padra nem ülhetett egy fekete és egy fehér, egy buszon nem utazhatott, egy iskolába nem járhatott. Gyakorlatilag a feketéknek nem volt szavazati joguk, és tulajdonuk sem lehetett, valamint utazási joguk sem volt ebben a rendszerben.
Hogyan tudott ebből a környezetből kitörni egy fekete fiú, úgy mint Mandela, aki hát egyetemre is járt?
Igen, hát ugye azt kell tudni, hogy 1918-ban, vagyis az első világháború végén járunk, amikor Mandela megszületik egy Madiba nevezetű törzs tagjaként, és ő az első, aki ebből a törzsből gyakorlatilag oktatásban részesül. Nem is ez volt a neve korábban. Az ő nevét, a törzsi nevé ugye azt jelentette, hogy az, aki bajt hoz magára. De az iskolában kapta a Nelson Mandela nevet, a Nelson admirális után, és így híresült ő el. De azért a dél-afrikai nép gyakorlatilag Madibának, azaz a törzs nevéből eredeztetőbe hívta, és így is tudta, Tata Madibának hívták végül az évei utolsó, vagy az élete utolsó éveiben. Én azt gondolom, hogy hogy tud kitörni, ugye ügyvédnek tanult, és alapvetően egy másik mondása pont az volt Mandelának, hogy a tanulás az a fegyver, amellyel megváltoztathatod az életedet, és ez az ő életében is bejött. Ő csatlakozott az ANC-hez, különböző mozgalmaknak lett tagja, de akkor még a gandhista elveket vallotta, és azt vallotta, hogy a megbékélés, az összefogás fogja majd megoldani ezt az apartheid politikát. Én azt gondolom, hogy erre nem tudott ő példát találni, bár élete utolsó éveire pont ez a jellemző, ez a fajta összefogás, az árok temetés, hisz a világon rengeteg olyan politikus van, aki abból él, hogy gyűlöletet kelt és árkot ás. Ő kivételesen az egyik olyan volt, aki az árok temetésből építkezett. Természetesen ez kevésbé hasznos politikailag. Az árok temetés az mindig sokkal lassúbb és sokkal bonyolultabb feladat, mint árkot ásni, hisz kárt tenni sokkal könnyebben lehet, mint jót tenni. És én azt gondolom, hogy a világnak ahhoz, hogy kiegyenlítse önmagát, egyik oldalon szükség van árokásókra és rombolókra, vagyis mumusokra. Ha belegondolunk, akár a múlt századból Sztálin, Hitler, vagy oly sok ember tudnánk egész Kaddafiig valószínűleg felsorolni, és szüksége van azokra, akik emberekben el tudja hinteni azt, hogy létezik még a közjó, és nem csak a magánjó lesz. Szükség van ilyenfajta profétákra, vagy jótevőkre, de azért, ha belegondolunk, sokkal több mumust tudunk felsorolni, és sokkal kevesebb olyat, aki jót tett az emberiséggel. Én azt gondolom, hogy ez a fajta öröksége, és ez a fajta árok temető volt az, amit Mandelát a világ egyik legnagyobb államférfiává nemesítette az utolsó évtizedekben.
Hát elég szép hosszú életútja volt, ez 95 év alatt ért el, és hát ez az apartheid rendszer lebontása az, ami főképp a nevéhez fűződik a saját hazájában. De hogyan is került abba a helyzetbe, hogy végül lehetett a szabadság egyik profétája? Fekete fiúként említette ön, hogy kezdetben ezeket a Gandhi elveket vallotta, és így próbálta meg az ottani elnyomást lebontani, de az, hogy kezdetben, ez azt jelentett, hogy történt egy változás a gondolkodásában akkor, még így az 50-es, 60-as években.
Természetesen. Ugye az 50-es évek vége, 60-as évek eleje, ha visszagondolunk egy kicsit a történelembe, az afrikai gyarmatbirodalom lebomlása az 50-es évek végén, a 60-as évek elején, főként az angol gyarmatok elnyerték függetlenségüket, és a többi gyarmatbirodalom is repedezett, hisz azért a 60-as évek első felében gyakorlatilag minden állam felszabadult, kivéve többek közt Dél-Afrikát, hisz Dél-Afrika, amit akkor ugye apartheidként, vagy ma apartheidként élünk meg, azért az is egyfajta gyarmatbirodalom volt, csak ott a kormányzás módja, ez a szegregált politika volt. Egyedüliként maradni, és a reményt elveszteni, hogy az ország felszabaduljon békés úton, én azt gondolom, hogy ez egy változást okozott Mandélában, de persze mindig megtaláljuk azt az utolsó cseppet a pohárban. Itt volt egy Sharpeville-i mészárlás 1960-ban, amikor 69 halott maradt a porban egy tüntetés után, ráadásul a jó részüket hátba lőtték. Ez volt az a pillanat, amikor Mandélában megváltozott ez a gandhista elv, ekkor ki is jelentette, hogy én, aki sosem voltam katona, nekem kellene fölállítanom egy hadsereget, és föl is állította azt a komandót, azt a szabotáscsoportot, amely később természetesen nagyobb létszámú lett, amit úgy neveztek el, hogy a nemzet dárdája. Ennek volt ő a vezetője minden békés elve ellenére, és mert ráébredt arra, hogy tűz ellen csak a tűzzel lehet győzni, ahogy úgy szintén az ő szavait idézem. Én azt gondolom, hogy ez volt az utolsó csepp a pohárban, de természetesen ezen Sharpeville-i mészárlás után azért törvényeket is változtattak a fehér elnyomók, és gyakorlatilag minden ilyen mozgalmat illegálissá minősítettek, és ezért Mandelának családjától elbújdokolva illegalitásba kellett vonulnia.
Aztán végül is elítélték őt, ez volt az az idő, 27 évet töltött ezután börtönben.
Így van, a 60-as évek elején, 62-ben taxisofőrként álcázva járta bőrdzsekiben és bőrsapkában egy taxival a vidéket, és így próbálta szervezni az ellenállási mozgalmat. Alapvetően egy ilyen útja során megállították, és ahogy ő nyilatkozta, értelmetlennek tartotta az ellenállást, mert az a halálával végződhetett volna, és így feladta magát. El is ítélték, be is börtönözték a 221-es paragrafusának a dél-afrikai törvénykönyve alapján szabotázsért, és gyakorlatilag életfogytiglant, vagy 50 évet kapott. Az első éveket egy nagyon szűk cellában és nagyon rossz körülmények között töltötte. Igazándiból megpróbálták természetesen megtörni az ő ellenállását, megtörni a családjával tartott kapcsolatait, hát őt magát önmagában. Ebben az időszakban azért továbbra is, ha emlékszünk rá, a gyarmat birodalom felszakad, és senki nem tudta még abban az időben, a 60-as, 70-es, de még a 80-as években sem elképzelni, hogy Dél-Afrikának fekete elnöke legyen, arról pedig szó sem eshetett, és szerintem még a fantasztikus regényekben sem próbálták leírni, hogy egy vezető hatalomnak, mint az Amerikai Egyesült Államoknak fekete elnöke leszen egyszer. Én azt gondolom, ez az egyik öröksége Nelson Mandelának, hogy a világ teljesen megváltozott. Ez az egyik öröksége egy olyan társadalmi változást hozott létre, amelyet én Galileihoz mernék hasonlítani, hisz ő jött rá arra, hogy a föld mozog, és halálos ágyán is elmondta, hogy e pursi move. Én azt gondolom, hogy Nelson Mandela volt az egyik, aki bebizonyította újra a 20. 21. század emberének, hogy a társadalom is mozog, és nincs igazán megcsontosodva, és itt is elmondhatjuk, hogy mégis mozog, itt persze a társadalomról van szó, hisz ezeket a változásokat valószínűleg nem most, de lehet, hogy soha nem jöttek volna létre, hogyha nincs Nelson Mandela.
Ha már Amerikát említette, miben különbözik a dél-afrikai apartheid rendszer az akkori 50-es, 60-as évek Amerikájától, mert akkor kezdődtek ezek a fekete egyenjogúsági mozgalmak.
Igen, hát az amerikai társadalom ebből a szempontból előrébb járt a maga fejlettsége és a maga gazdagsága okán ott hamarabb indultak el ezek a folyamatok. Hamarabb juthattak fekete fiatalok tudáshoz, hamarabb járhattak iskolába. Ugye itt is láthatunk azért erről filmeket, hogy milyen nehezen lehettek például pilóták a II. Világháborúba feketék, hogy ugye a Ku Klux Klánra emlékszünk, és egy csomó mindenre. Itt nagyjából én azt gondolom, hogy ugyanaz a folyamat játszódott le, csak a dél-afrikai köztársaságban sokkal mélyebbről indult, és sokkal nagyobb szegénységből kellett ezt az egész dolgot kihúzni. Én azt gondolom, Afrikának pontosan az a hátránya, amivel néhány évtizeddel a fejlett világ után kullog, pont ez mutatkozik meg ebben az apartheid rendszernek, vagy a szegregált társadalomnak a lebontásában, és ő hamarabb végzett ezzel, és egész idáig jutott, hogy egy dominánsan fehér társadalomnak is már fekete elnöke lehet.
Visszatérve Mandelára és a börtönben töltött éveire, mitől vált ő szimbólummá? Ez a 27 év volt az, ami őt világhírűvé tette. Egy bebörtönzött fekete férfi, aki a faji egyenlőtlenségek eltörléséért küzd, biztos, hogy több százan ültek ezért börtönben Dél-Afrikában. De mitől vált éppen ő a legendává, a hőssé?
Én azt gondolom, ahogy az előbb említettem, hogy árkot temetni sokkal hosszabb folyamat. Itt látható, hogy 27 évnyi szenvedés, börtön kellett ahhoz, hogy ő híressé váljon és ikonná váljon abban a században. Mi kellett ehhez? Ugye, ha belegondolunk az akkori társadalmakba, rengeteget én emlékszem gyerekkoromban, iskolában gyűléseket tartottak, hogy Free Nelson Mandela, meg Free Angela Davis, egy csomó mindenféle dolog volt. Ami őt világhírűvé tette, az a 70. születésnapjára tartott emlékkoncert, amin sikerült a szervezőknek Stinget, aki akkor élete pályájának csúcsán volt, megnyerni, hogy fellépjen, és így a BBC közvetítette ezt a koncertet. Ez ugye 70 éves, ő 1988-ban volt, tehát ha belegondolunk, 62-be börtönözték be, azóta már jelen esetben majd 26 év telt el, mire ez a koncert lett. Ezt 600 millióan látták a világon, és ekkor felerősödtek azok a mozgalmak, amelyekkel a dél-afrikai rezsimet megpróbálták visszaszorítani, vagy nemzetközileg ellehetetleníteni. Nem vehetett részt sportversenyeken, különböző diplomáciai nyomás volt a vezetőkön, és én azt gondolom, hogy itt lett ő ilyen értelemben modern politikai sztárrá, itt lett ő azzá az ikonná, amit ma is ismerünk, hogy kibírta ezt az 27 évet, és hogy az ő példáján keresztül az ő szabadságáért vívott ellenállás, vagy társadalmi elégedetlenség kikényszerített egy olyan változást Dél-Afrikában, amely először egyfajta tárgyalást kezdeményezett Nelson Mandelával, akinek akkor elhangzott az a híres mondata, hogy csak egyenrangú felek, tehát csak szabadok tárgyalhatnak egymással, és mivel Nelson Mandela szabadsága nem választható el a népének, azaz a fekete lakosságnak a szabadságától, ezért nem tárgyalt akkor Botha elnökkel. A nyomás azáltal tovább fokozódott, és Botha elnök utódja de Klerk nevezetű úr volt az, vagy államelnök volt az, aki később Mandelát barátjának nevezte, bár ő is továbbra is börtönben tartotta egy ideig, aki 92. február 2-án feltétel nélkül szabadlábra helyezte Nelson Mandelát. Ekkor történt meg az a változás, ami elindította azt, amit az imént említettem, hisz 2 évvel később Nelson Mandelát a Dél-Afrikai Köztársaság első szabad választásán államfővé választották.
Azt, hogy ez megtörténhetett, az ön is említette, hogy gazdaságilag teljesen ellehetetlenült nemzetközi szinten Dél-Afrika. Tehát egy olyan országban lett ő végül is az első fekete elnök, ami a polgárháború szélén egyensúlyozott, gazdaságilag szinte becsődött. Hogyan sikerült mégis megakadályozni a tragédiát, hogy egymás ellen forduljanak fehérek, feketék, illetve a feketék között is voltak eltérések, volt ott egy jelentős számú zulu lakosság is, akik, ha jól tudom, akkor ők is önállóságot szerettek volna.
Alapvetően egy ilyen változás mindenkiben felerősíti a lappangó vágyakat. Természetesen a zuluki szerettek volna önállóságot. Pontosan az Nelson Mandela öröksége és példamutatása, hogy hiába ült 27 évet börtönben, mikor kijött a börtönből, nem a bosszú hadjáratot folytatta, és nem az ellenfelei lejáratását vagy ellehetetlenítését végezte, és azt gondolom, hogy ez volt az a felismerés, amivel megmentette Dél-Afrikát, hisz így is azért egyfajta fekete dominancia alakult ki egyfajta paritja elv szerint, de Nelson Mandela azt mondta, hogy én harcolok a fehér, de ugyanúgy a fekete dominancia ellen is. Azt is mondta, hogy a Dél-Afrikai Köztársaság egy befogadó nép, ahol rengeteg náció él együtt, és ez továbbra is így kell legyen. Én azt gondolom, hogyha teret engedett volna ennek a fekete megkülönböztetésnek, vagy a bosszú hadjáratnak, ma egy szétesett romokban heverő Dél-Afrikát látnánk. Ezzel szemben azért egy egységes Dél-Afrikát látunk. Természetesen vannak benne törekvések, de ha belegondolunk, 20 év sem telt ebben a társadalomban, amiben gyökeresen egy elnyomott népből uralkodó néppé vált. Ugyanúgy, ha belegondolunk, hogy a fehér társadalmi modern, a demokrácia kifejlesztése néhány ezer évbe telt az európai, vagy a általunk fejletnek nevezett társadalmaknak, és Afrikát néhány száz éve, nem több mint 200-250 éve fedeztük föl, most elvárjuk Afrikától, hogy ez alatt a 250 év alatt gondolkodásban és meggyőződésben utolérje a néhány ezer év alatt a fehér ember által kidolgozott modellt, amit mi demokráciának hívunk. Ugyanúgy most elvárjuk Dél-Afrikától, hogy USZKVE 19-20 év alatt, miután gyökeresen egy teljesen más társadalmi berendezkedésű országgá vált, fejlődjön föl a fejlődő világhoz. Én azt gondolom, hogy mindenki bejárja maga útját. Ha magunk példáját meggondoljuk, az is 21 néhány év alatt, azért a mi társadalmunk sem sikerült még olyanná változnia, amelyiketben mindenki mindig mindennel elégedett.
Hát igen, mert sokan azt vetik, Nelson Mandela szemére vetették még életében, hogy a 94-től 98-ig tartó elnöksége alatt nem sikerült megoldani olyan nagy problémákat, mint az AIDS, vagy éppen a fehér lakosság közbiztonsága, meg úgy általában a közbiztonság Dél-Afrikában.
Hát én azt gondolom, hogy a közbiztonság leginkább abból eredeztethető, hogy magának a lakosságnak milyen az anyagi helyzete. Tehát amikor a polgároknak nincs ennivalója, vagy nem tudnak megélni a saját szülőföldjükön, akkor vándorolni kezdenek a városokba. Alapvetően Afrika azért tudott talán a legfejletlenebb lenni társadalmilag, hisz az önellátás képessége a földrészen többször lehet aratni a dzsungelekben, vadhal, mi szemszájnak ingere nő, igazándiból tél nincs, amiben az emberek belepusztuljanak, tehát nem kényszeríti semmi az afrikai népeket sokszor arra, hogy előrelátóan gondolkozzanak, hisz holnap is lesz banán a fán. Ugyanez a helyzet a társadalommal is, viszont amikor a városokba költöznek, mert már nincsen mondjuk megélhetés a falun, vagy a fiatalok látják azt a fajta példát, hogy a városban sokkal jobb az élet, ott viszont nem tudnak gyűjtögetni, tehát ezekben a városokban már nem nő banán, és nem lehet zebrára vadászni, ott már másból kell megélni, mi másból lehet, ha eddig a fáról, vagy az őserdőből lehetett elvenni azt az ételt, most másét kell elvenni ahhoz, hogy az ember ne haljon éhen. Alapvetően az afrikai urbanizáció sokszor vannak ez a hátulütője, hogy ott nem lehet ezt a fajta gyűjtögető életmódot folytatni. Természetesen, ahogy mindenkinek munkája lesz, és a társadalom fejlődik, természetesen rengeteg dolgot kell még Dél-Afrikának is véghez vinnie, és egy hosszú utat bejárnia ahhoz, hogy egy elnyomott nincstelen népből, ahogy említettem, 19 év alatt egy uralkodó osztályt, egy magára büszke, de megélni is képes népet hozzon létre. Én azt gondolom, hogy ez más társadalmaknak sem sikerült két évtized alatt.
Azon kívül, hogy a megbocsátás politikáját hirdette, hogyan sikerült elérnie azt, hogy a fehér, az afrikáner lakosság is otthon érezze magát Dél-Afrikában a feketékkel együtt?
Én azt gondolom, pont így, illetve hát látványos akciói voltak, akárha belegondolunk, ugye a a rögbi válogatottban összesen egy fehér játékos volt mégis, vagy fekete játékos volt mégis megjelent a rögbi döntőn. Erről néhány hete, vagy azt hiszem e héten is lesz majd, ezt a filmet újra be fogják mutatni Mandela emlékére. Az éceseknél, a többi társadalmi csoportnál is ugyanezt az elvet alkalmazta, megpróbált mindenkit a szárnyai alá gyűjteni, és megpróbált mindenkivel jót tenni, és bemutatni a társadalomnak, hogy nincs más út, csak az összefogás. Én azt gondolom, hogy ezt jól csinálta, sokan nevezték ezért gyengének, sokan nem hittek ebben az elvben. Én azt gondolom, mégis, ahogy az imént említettem, mind az a dél-afrikai társadalomnak, mind Afrika népének szüksége van egy ikonra, szüksége van egy bálványra, akiben hihet, különben azt a rengeteg rossz dolgot, amit maga körül lát, nehezebben tudná elviselni. Ezért mondtam ahhoz, hogy a világ kiegyenlítődjön, a rengeteg mumus között szükség van Teréz anyákra, Martin Luther Kingekre és Nelson Mandélára is.
Az elmúlt percekben a Magyar-Afrikai Társaság elnökével, Balog Sándorral, Nelson Mandelára emlékeztünk. Az ő nevében is köszöni figyelmüket a szerkesztő műsorvezető, Pál Amanda.
Kulissza. Valóság a színfalak mögött.